2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hagyományokat követve augusztus első hétvégéjén immár 20. alkalommal szervezik meg a Szent Korona ünnepet Ipoly-Balogon. A kerek évforduló alkalmából idén 3 napra szervezték az eseményt. Az ünnepség nem csupán az Ipoly-Balogiak, hanem a Palócföld az Ipoly-Mente közösségeinek jeles alkalma. A mai napon az ünnepi szentmisét Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálta. Homíliájában a főpásztor megemlékezett Szent István királyról, aki országunkat a szűzanya pártfogására bízta. Majd arra buzdította a híveket, hogy Isten országát már itt a földön építhetjük, s feladatunk, hogy ebben részt vegyünk, hirdessük az evangéliumot és megvalljuk hitünket. Az olimpia megnyitójához kapcsolódva hangot adott annak, hogy nekünk hívő embereknek feladatunk, hogy felemeljük a hangunkat az ellen, hogy Krisztust vagy Istent meggyalázzák. A Szent Istváni örökséget kell őrizzük, terjesszük, mert ez fog bennünket kiemelni a mocsárból, a szennyből, ahová taszítani akarnak bennünket. Majd Pál apostol szavaival buzdított, vessétek le a régi embert, s öltsétek magatokra az újat. Veres András hozzátette, nem vehetjük hiába Isten kegyelmi adományait. A legsúlyosabb bűn az, amikor a kapott kegyelmi ajándékokat nem használjuk föl, a jó, a család szentsége és Isten országának építése érdekében. Bözöd-Újfalu immár nem csak a falu rombolás, hanem a közösség kitartásának, összefogásának és újjászületésének jelképe is. Hangoztatta Kelemen Hunor, a kommunizmus idején elárasztott erdélyi település újjáépített templomának felszentelése alkalmával rendezett ünnepségen. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint Bözöd-Újfalu története az egész erdélyi magyar közösség számára figyelmeztetés. Ha nem küzdünk a mi közös jövőnkért, ha nem vagyunk képesek harcolni azért, ami a miénk, az másnak nem fontos, és akkor összeomlunk, mint a víz most a templom tornya, fogalmazott. Úgy értékelte, az árvíz elleni védekezés csak ürügy volt a kommunisták számára, a Maros megyei települést elárasztó vízgyűjtő megépítésének igazi célja a hagyományos közösség felszámolása volt. Fölszámolni a hagyományokat, fölszámolni a közösségi életformákat, és létrehozni a gyökértelen, semmihez sem kötődő új embert. Mennyire ismerősnek hangzik, mintha most áruhákba bújt 21. századi marxisták ugyanezt tennék velünk, jegyezte meg. Bözöd-Újfalu 30 éve került víz alá, a vízből kimagasló templomtorony azonban még 2 évtizedig a falu rombolás jelképe maradt. A 2014-ben leomlott templomot most közadakozásból építették újjá. Az igazi lokálpatrióta a közössége boldogulását, gyarapodását képviseli, a múlt értékeinek megőrzését büszkén vállalja. Jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Nógrád vármegyei Szügy falunapi ünnepségén. Az erről szóló közleményt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága juttatta el az MTI-hez. A gyarapodást a közös jövőkép és a megvalósítást eredményező összefogás biztosítja, hangsúlyozta a település díszpolgára, az országgyűlés volt elnöke a rendezvényen. Szili Katalin beszédében kiemelte, hogy az idén 780 éves község lakói összefogásának nyomán mindig megvalósította az álmait. Ennek köszönhető, hogy Balassagyarmat árnyékában olyan fejlesztéseket tudott megvalósítani, melyek nem csak a mának, de a jövőnek is szólnak, és stabil hétköznapokat biztosítanak a községben élő családoknak. 2 ezüstérmet szerzett a magyar csapat a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián, közölte a Hunren Nyelvtudományi Kutatóközpont. A közlemény szerint július 23-a és 31-e között rendezték meg a 21. Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiát Brazília városban, ahol Magyarországot 2 csapat képviselte. A magyar középiskolások egyéni és csapatversenyben mérhették össze tudásukat a világ 38 országából érkezett társaikkal. Kiemelték, hogy az idén sikerült rekordot döntenie a magyar csapatnak, 2 ezüstöt is hazahoztak. A 11. osztályos Virág Máté Gergely, az Eötvös József Gimnázium tanulója, és az idén érettségizett Virág Rudolf, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja szerzett 1-1 érmát. Most a hétfői időjárásról. A vastagabb frontális felhőzet délkelet felé halad, gomoly felhők képződnek. Szorványosan nagyobb számban az északkeleti és a délnyugati tájakon valószínű zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Ez játék, ez élet, ez szív és lélek, de a szerep bár enyém, nélküled nem megy úgy, mint az elején. Ez móka, ez dráma, a létem határa. Nézd, ez a film az életem, de néhány dolog kell bele, hogy jó legyen. Legyen benne nyár, legyen benne szerelem, legyen benne lány, ki átgázol a szívemen, legyen benne könny, legyen benne nevetés, legyen benne vad, vég nélküli ölelés, legyen benne szó, legyen benne üzenet, legyen benne hang, nyissa meg a szívemet, legyen ez a film, legyen ez az életem, hát szállj be te is. Gyere és játsz velem. Sem az éjjel, se a nappal, sem a telet a tavasszal, sem az elmúlt régi éveket nélküled újra rendezni nem lehet. Mi játszunk, de félek, hogy majd a végére érek, mert ez a film az életem, csak egyszer forog, segíts hát, hogy szép legyen. Legyen benne víz, legyen benne Balaton, legyen benne 100 felirat a falakon, legyen benne ég, legyen benne utazás, legyen benne ég, mély álomba zuhanás, legyen benne dal, legyél benne te meg én, legyen benne csók, úgy, mint az elején. Legyen ez a film, legyen ez az életem, hát szállj be te is, gyere és játsz velem. Legyen benne jár, legyen benne szerelem, legyen benne lány, kiágázol a szívemet, legyen benne könny, legyen benne nevetés, legyen benne vad, vég nélküli ölelés, legyen benne szó, legyen benne üzenet, legyen benne hang, nyissa meg a szívemet, legyen ez a film, legyen ez az életem, hát szállj be te is, gyere és játsz velem.
Teperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Egy éve indították útjára a Semmelweis Help alkalmazást, amelyet azóta már több mint 160 ezeren töltöttek le. Az applikáció elsődleges funkciója, hogy segítsen eldönteni a szülőknek, a fennálló tünetek alapján sürgősségi beavatkozás szükséges, vagy otthon is kezelhető panaszokról van szó. A döntéstámogató rendszer működése olyan sikeres lett, hogy számos díjjal is elismerték hasznosságát, és már külföldről is érdeklődnek a licensz iránt. Sőt, hamarosan a felnőtt verzió is elérhetővé válik. Mai műsorunkban Kovács Eszterrel, a Semmelweis Egyetem sajtókommunikációs igazgatóhelyettesével, az alkalmazás ötletgazdájával, projektvezetőjével beszélget a szerkesztő Berec Renáta.
Milyen céllal jött létre maga az applikáció, és mi volt ennek az indítatása a létrehozásához?
Igen, körülbelül egy évvel ezelőtt debütált a számára egy SAP applikáció, azóta egyébként 162 ezeren használják jelenleg is. Több célja is volt, hogy létrehozta az egyetem ezt az ingyenes lakossági online felületet. Egyrészt ez egy döntéstámogatási eszköz. Abban szeretnénk volna segíteni a családoknak, hogy a gyerekek észlelt tüneteivel milyen gyorsan kell orvoshoz fordulni, mikor kell mentőt hívni, mikor kell szaladni az ügyeletre, vagy mikor elég otthon enyhíteni a tüneteket, vagy időpontot kérni a házi orvostól. Az egész szemmelvejt szárt ötlete onnél született, hogy én is, amikor édesanyja lettem, akkor azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy én itt a szemmelvejt egyetemen dolgozom, és családunkban is van orvos, ettől függetlenül olyan kétségbeesett pillanatok lehetnek, főleg az első gyermek születése után, amikor még icipici a baba, nem tudok vele úgy kommunikálni, amikor nehéz döntést hozni, mondjuk egy szombat este vagy vasárnap, késő délután este, hogy elinduljak-e vele az ügyeletre, vagy kivárhatom azt, hogy hétfőn mondjuk kapcsolatot tudok létesíteni a házi orvosommal. És azt gondolom, hogy igen, mindenkinek kell a segítség. Egyébként ezt bizonyítja az Eurostat felmérése is, ami azt mondja, hogy az unió lakosságának több mint a fele azonnal az internethez fordul, hogyha bármiféle egészségügyi problémája van. Magyarországon még erősebb ez a szám. A tavalyi felmérés szerint ez 70% volt. Ez azt jelenti, hogy a lakosságunk 70%-a azonnal az interneten keresi információt, hogyha a családban történik valami egészségügyi helyzet, vagy van egy olyan tünet, amit nem tudnak beazonosítani.
Említette, hogy a gyerekorvosoknak a tudása van ebben az applikációban tulajdonképpen, de milyen háttérmunkát igényelt ennek a létrehozása?
Amikor megszületett az alapgondolat, akkor még én nem egy applikáció formájában gondoltam én erre, hanem csak arra az jutott eszembe, hogy az internet itt van körülöttünk, ennek 16-17 éve, tehát egyre erősödik ez a vonal, a nemzetközi szinten is, és hogy kell egy hiteles forrás, mert ugye az interneten minden ott van, boldog-boldogtalannak az ötlete, a gondolatmenete, de az a fontos, hogy ki az, aki jegyzi ezt az információt, amit aztán elolvasok és használok. Ugye rengeteg álhír jelenik meg manapság az egészségünkkel kapcsolatban, amikor mondjuk vásárlásra akarnak buzdítani bennünket, sokan ennek a csapdájába is esnek, és ez rendkívül fontos, hogy ez tiszta kép legyen, hogy pontosan mit kell csinálnom, főleg, hogyha a gyermekem egészségéről van. Az kellett hozzá, hogy egy felület megfogalmazódjon, ez az applikáció, kellett hozzá egy külső informatikai csapat, akikkel együtt dolgozunk, illetve a Szemmelweis Egyetemen 11 ezer munkavállaló dolgozik, ebből több mint 8 ezer orvos egyébként, és a gyermekgyógyászat klinikánk munkatársai segítettek bennünket abban, hogy létre tudjuk hozni ezt a felületet. Ez olyan 240 gyermekbetegséget és helyzetet tartalmaz. Azért mondom a helyzetet, mert itt van allergiás reakció, baleset, rovarcsípés, állati harapás, tehát ilyen akut szituációkra is gondoltunk.
Igen, éppen akartam kérdezni, hogy mégis milyen tünetekkel, vagy milyen betegségekre lehet fókuszálni ezzel az alkalmazással?
De úgy kezdődik, hogyha megadjuk a gyermekünknek az életkorát, ez nagyon fontos ahhoz, hogy jól tudjon válogatni az algoritmus a betegségek között, hiszen egészen más problémája lehet egy újszülöttnek, egy csecsemőnek, egy óvodásnak, vagy egy tínédzsernek, illetve meg kell adni a nemét, ez is szintén azért szükséges, mert mondjuk egy más situáció nyilván a fiúknál nem jelentkezik, vagy az ezzel kapcsolatos problémák, tehát ennek alapján szelektál a rendszer. Nagyon fontos, hogy anonim lehet használni a szemmelvejt szápát, és hogyha valaki regisztrál, akkor se feltétlenül lehet beazonosítani, tehát lehet eszenevet adni a gyereknek, nem kell semmilyen személyes adatot megadni az életkoron és a nemen kívül. Úgy működik a rendszer, hogy ha ezeket megadta, akkor felnyílik egy ablak, ahová vagy szabadszavasan be lehet gépelni az észlelt tüneteket, vagy vannak kis csempék, amire rá lehet nyomni, az a leggyorsabb bevételi forma, illetve megjelenik egy testábra. Mert ugye amikor nagyon pici a gyerekünk, akkor esetleg azt tudja mondani, hogy itt fáj, ott fáj, de nem tudja még szavakba önteni. Néha még mi magunk felnőttek se tudjuk megfogalmazni, hogy mondjuk egy hasüregi fájdalomnál pontosan mi a problémám. Tehát ez érzkem, a gyomrom, egyéb más szervem, ami, ami nyilal, szúr, fáj, és akkor a testben be lehet jelölni azt a területet, ahol észleljük az adott problémát, és ezután lépkedik tovább az algoritmus, kérdéseket tesz fel, ez gyakorlatilag ahhoz hasonlít, mint amikor az orvossal beszélgetek, és ő is megkérdezi, hogy ha azt mondom, hogy lázam volt, hogy hány fokos volt a láz, vagy milyen erős az a fájdalom, vagy visszakérdez néhány tünetet, vagy ilyet, vagy olyan tünetet, jelenséget tapasztal-e a felhasználó a gyerekénél. És ez alapján születik meg az eredmény. Az eredmény tulajdonképpen a legfontosabb információ az eredmény oldalról az, hogy mihez kezdjünk az adott helyzettel. Enyhítsük otthon a tüneteket, menjünk házi orvoshoz, az ügyeletre, vagy hogyha a tünetellenőrzés folyamán bármikor olyan választ ad meg a felhasználó, akkor azonnal felugrik a 112-es ablak, és az applikáción keresztül lehet hívni a mentőket. Illetve az eredmény oldalon olyan információval is próbálunk segíteni, hogy az adott tünetek otthon hogyan enyhíthetők, hogyan lehet egy fájdalmat csillapítani. Pici babáknál ugye kérdéses mindig a lázcsillapító kimérése, ebbe is próbálunk információt adni. Kicsit rövid oktató videókkal is próbáljuk segíteni a felhasználókat, a szülőket, hogy hogyan lehet mondjuk bekötözni egy sebet. Törés esetén ugye vérhigítót írnak fel, amit hasfalba kell injekciózni. Van egy ilyen videónk is, hogyha valaki meg akarja nézni, de luttartornáról is tájékozódhatnak, vagy arról, hogy egy útszülőtnél hogyan kell a köldökcsonkot megfelelően ápolni.
Nagyon összetett egyébként az alkalmazás, és azt látni, hogy nagyon sokféle helyzetre, szituációra tud segítséget nyújtani a szülőknek. Hogyan épült fel ez a rendszer, hogy mondjuk ne csak a szóbeli tájékoztatás legyen meg az alkalmazás részéről, hanem hogy mondjuk a visszacsatolást egy ábra is segíti, egy testábra. Nagyon felhasználó barát lett maga az alkalmazás.
Igen, nagyon sok díjat ütkélkedhetünk ez alatt az egy év alatt, és részben azért, mert nagyon felhasználó barátnak titulálták az alkalmazást. Sokunk munkája ötlete van benne, természetesen körbenézünk a világban, hogy milyen más megoldások vannak még a mi ötleteinken kívül is, amit esetleg hasonló formában alkalmazhatunk. Fél éven keresztül teszteltük az applikációt, itt a gyeses kollégáinkra gondolok, a közvetlen munkatársainkra, orvosokra, jogászokra, akik ezt megnézték, és az ő visszajelzéseiket mind beillesztettük az applikációba, annak előtte, hogy publikussá tettük volna tavaly.
Vannak már visszajelzések a felhasználói oldalról, vagy lehet valahogyan visszajelezni az alkalmazásban, hogy akár még itt-ott fejlesztésre van szükség, vagy frissítésre?
A rendszert folyamatosan frissítjük, az időközben bővült is egyébként a betegségek listája, részben a felhasználói visszajelzések alapján 162 ezeren használják az alkalmazást jelenleg is. Külföldről is nagyon sokan letöltötték, nyilván a külhoni magyarokra gondolok itt, és a health@szemmelweis.hu e-mail címen bárki visszajelezhet nekünk.
Thank you.
Mit gondol, hogy mennyire ismerték meg az emberek, a szülők ezt az alkalmazást egyelőre? Ez egy igen nagy szám, hogy több mint 160 ezeren már használják magát az alkalmazást, de hogy még többekhez eljusson, ezen esetleg dolgoznak-e?
Az alkalmazást jelenleg a felnőtt modullal bővítjük, ez azt jelenti, hogy házi orvosokkal, szemészekkel, szülészmeggyógyászokkal dolgozunk együtt 7 hónapja, hogy a felnőtt betegségeket, helyzeteket is be tudjuk vinni az applikációban. Ez volt a legerőteljesebb felhasználói visszajelzés. A felhasználói kérték, hogy felnőttek számára is legyen elérhető ez a rendszer.
Akkor tehát az emberek igénylik ezt a fajta támogatást?
Abszolút, azt gondolom, hogy igen. Egyébként nagyon meglepő volt, hogy tavaly nyáron, amikor kiálltunk az applikációval, akkor az első 20 óra alatt, amiben benne volt az éjszaka is, 14 000 tünetellenőrzést folytattak le az applikáción keresztül az emberek, és ezen felül még 5 000-en kattintottak rá a web alkalmazásunkra. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon mutatja azt, hogy mekkora igény van az ilyenfajta lakossági, hiteles egészségünkkel kapcsolatos támogatásra.
És hát egy kicsit kitekintve, de azt gondolom, hogy lehet, hogy egyébként ez magát az ellátórendszert is tehermentesíti a felesleges látogatásoktól.
Igen, ez nagyon fontos volt számunkra, hogy az akut helyzetek azok mi hamarabb felismerésre kerüljenek, minél gyorsabban kerüljenek a sürgősségre, vagy a mentésükkel kapcsolatba azok az emberek, akiknek erre van szüksége. De az is fontos, hogy ütemezhető panaszokkal pedig akkor a házi orvost keressék a betegek a panaszaikkal egyelőre egyeztetett időpontban. Egyébként azért gondolom, hogy világviszonylatban az egészségügyi rendszerek egyik nagy problémája az, hogy a kialakuló betegségek nagyon nagy része csak késői stádiumban diagnosztizálódik. Ez nem egy új keleti dolog egyébként, egy évtizedes, vagy még hosszabb időre visszanyúló probléma, viszont ez megnöveli ugye a kezelési költségeket, csökkenti azok eredményességét, hiszen később kezdődnek el ezek a kezelések, és mindeközben pedig csökken az ellátórendszerrel szembeni bizalom is, ami rossz a betegnek, rossz az orvosnak, rossz az országos költségvetésnek is. Az ugye egyéni felelősség, hogy például részt veszek-e szülővizsgálaton, és ha igen, akkor melyiken. Ugyanakkor az egészségügyi szereplőknek vitathatatlan felelőssége az, hogy meg tudják-e győzni a lakosságot, meg tudják-e győzni a pácienseiket ezeknek a fontosságáról.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen szakmai díjakat tudhatnak magukénak az alkalmazás miatt.
Tavaly megnyertük az egészségért és díj egyik fő díját, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, illetve az év honlapja egyik oklevelét is átvehettük az év applikációja minőségi díj keretében, illetve a DHSD az év legjobb fejlesztése díját is magunkénak tudhatjuk.
Tulajdonképpen az ilyen alkalmazásokra mondják azt, hogy hiánypótló jelleget képvisel, így gondolja ön is?
Nagyon örültünk neki, amikor az applikáció bemutatása után szinte azonnal reagált az OMSZ, a mentőszolgálat, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyermekorvosok Társasága is pont azt mondták, amit az imént ön, hogy hiánypótló ez az alkalmazás. Rengeteg visszajelzést kaptunk egyébként házi orvosoktól, óvodáktól, szülőktől, annak kapcsán, hogy használták az applikációt, és ez mekkora segítség volt számukra. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos, hogy annak idején az ODI néven futó Országos Gyógyszerészeti Intézet validálta ezt az eszközt. Tehát mi ezt piacra dobtuk volna, mondom ezt úgy, hogy ide ingyenes az alkalmazás, tehát nem biztos, hogy jó ez a kifejezés, de mielőtt bemutattuk volna a lakosságnak, előtte őket megnézték, és csak utána tettük publikussá.
Említette ön azt, hogy körülnéztek a világban, hogy hogyan működnek a hasonló rendszerek, az egészségügy hogyan működik. Hogyan alakul külföldön az ilyen alkalmazásoknak a használata, vagy mi volt ez a tapasztalat, amit jó tapasztalat, amit tudtak esetleg beemelni ebbe?
Mielőtt megtehetünk az applikáció létrehozásának, előtte természetesen egy hazai és nemzetközi körképet csináltunk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindent látunk, ami a piacon fellelhető, de azzal találkoztunk, hogy ilyenfajta alkalmazás, gyermekeknek szóló tünetellenőző alkalmazás nem igen létezik világszinten. legalábbis mi akkor nem találtunk ilyen alkalmazást. Azóta lehet, hogy már van, illetve amit nagyon-nagyon fontosnak tartanék elmondani, vagy ami viszonylag új keleti információ, hogy nemzetközi szinten is van licenszérdeklődés az alkalmazás iránt, ami talán azt mutatja, vagy ezt igazolja, amit én mondtam, hogy nem gyakran találkozni ilyen rendszerekkel, mint amilyen.
Igen, éppen erre akartam kiukadni, hogy én nem hallottam, hogy akár más országban persze ettől lehetett volna, de működne hasonló alkalmazás.
Felnőttekre vonatkoztatott szünetellenőrző alkalmazások, azoknak a próbálkozásait láttuk világszinten, vagy vannak olyan alkalmazások, amit használnak meg bizonyos cégek, akár Magyarországon, akár külföldön azóta, gyerekekre vonatkoztatottan ilyennel mi nem találkoztunk. Ezt ügyetlenül még lehet, hiszen mindenben biztos, hogy szembe jön velünk, mint kilekeresés esetén sem, de mi nem látunk ilyet.
Egy kis segítségként a szülőknek, hogy tehát akkor hogyan tudnak az alkalmazáshoz hozzáférni? Milyen adatokra van esetleg szükség?
Először is le kéne tölteni annak az alkalmazást, aki ezt még nem tette meg. Ez az e-store-okkal elérhető, vagy a webalkalmazásunk a számávesz.hu oldalon keresztül a mozgó szlájderre rákattintva szintén használható, teljesen ingyenes, és csak a gyermek életkorát is a nem lehet rá megadni az applikációban. Ha valaki regisztrál, akkor annyival van előbbre, hogy ezeket az adatokat a tünetellenőrzés előtt nem kérdezi meg tőle a rendszer, hiszen felismeri, hogy amint bejelentkezik, és akkor visszanézheti egyébként az előzményeket és az előzmény kereséseket, és akár azt meg is tudja mutatni a házi orvosának, amikor legközelebb találkoznak. Nagyon fontos, hogy a szemmelvejtszáz egy döntéstámogató rendszer, tehát diagnózist nem ad. Az egyes betegségekkel vonó tünetegyezés mértékét mutatjuk meg az eredmény oldalán.
Adatot tárol-e mondjuk arra vonatkozóan az alkalmazás, hogy önök látják-e azt, hogy mondjuk hány esetben tudott akár olyan támogatást adni, vagy döntéssegítséget adni, hogy mondjuk ez már az életmentést szolgálja?
Azért nem látjuk ezt az applikáción keresztül, mert anonim teljesen. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki nekünk nem írja meg a történetét, volt ilyen egyébként, amikor kaptunk ilyen üzenetet, és köszönetet mondtak, nem feltétlenül életmentésben, de pont egy újságíró kolléga jelezte, hogy külföldön voltak a családdal, és olyan tüneteket produkált a gyerek egyik éjszaka, aminél gondolkoztak azon, hogy elinduljanak el, most azonnal a sürgősségére, vagy várjanak reggel, amikor fel tudják hívni a biztosítójukat, és aztán a tünetellenőrzést lefolytatták, sürgősségi lett az eredmény, és azonnal elindultak, és az derült ki, hogy nagyon-nagyon jól tették, mert így gyorsan, sokkal gyorsabban gyógyult meg a gyerek, mint hogyha vártak volna reggelig, amikor is nagyon súlyosbodhattak volna a gyerek tünetei. Tehát ilyen visszajelzéseket kaptunk, de minden se tajszámot nem kérünk, se semmilyen olyan adatot, amivel be lehet azonosítani, ezt nem is lehet visszakeresni, még az ESZ-n keresztül sem.
A felnőttekre vonatkozó része az alkalmazásnak mondta, említette, hogy fogják majd bővíteni. Ez egy alkalmazáson belül lesz elérhető, vagy két különböző helyen?
Pontosnak tartottuk, hogy ne kelljen több applikációt is letölteni a magyar családoknak, úgyhogy egy alkalmazáson belül lesz elérhető majd a felnőtt modul, illetve a gyermek modul. Ugye itt a születési dátum megadásával tesz különbséget az algoritmus, hogy gyerekről vagy felnőttről van szó.
Azt gondolom, hogy sokan izgatottan fogják várni ezt az újítást is. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Semmelweis Help nevű alkalmazásról hallottak. Kovács Esztertől, a Semmelweis Egyetem sajtókommunikációs igazgatóhelyettesétől, az alkalmazás ötletgazdájától, projektvezetőjétől. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Silhouette. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió női műsorában szeretettel köszöntöm Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel ezúttal is az Egy nemzet özvegyei asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című előadása kapcsán beszélgetünk. És érdekes, hogy a riportot a 13. utolsó aradi vértanúval kezdjük, és egyben folytatjuk is azt a beszélgetést, amelyet már több hónapon keresztül folytatunk itt a Szent István Rádióban. Nos, akkor megismerjük a 13. aradi vértanút és feleségét?
Igen, 13.-ként kötél általi halálra ítélték Pécsei Károlyt, aki Ugocsa és Abaúj vármegyei nemesi családból származott, de Lengyelországban, Galíciában született. 46 éves volt a kivégzésekor. Az ő utolsó szavai a következők voltak.
Isten adta a szívet, lelked nekem, amely népen és hazám szolgálatáért lángolt.
Bécsei Károly egyik nővére, udvarhölgyként egyik nevelője volt Ferenc Józsefnek, az édesanyja pedig csillagkeresztes hölgy. Az apja lovassági tábornok, Habsburg párti lovassági tábornok, megtagadta a fiát, és maga kért halálos ítéletet Hajnautól a fia számára. És különbüntetésként kérte, hogy utolsóként végezzék ki a fiát, hogy lássa a tiszt társainak a halálát. A legenda szerint az apa néhány évvel később megőrült. Fent maradt, és ismerjük Bécsei Károly keresztjét, amelyet a kivégzése alatt végig a kezében tartott. Bécsei Károly 1849. augusztus 15-én, tehát a szabadságharcnak szinte az utolsó napjaiban, Soborsinban vette feleségül Dufaud Karolinát, egy francia mérnöknek a lányát, akinek három fivére is a magyar szabadságért harcolt. Vécseivel kötött házasságnak egyébként semmi nyoma nem maradt, de Vécsei egész végig házasnak vallotta magát a hadbíróság előtt is. Karolina egyébként a katonai táborba is követte férjét, és a végsőkig kitartott Vécsei mellett. Mindent megtett, hogy kegyelmet szerezzen számára. Bécsei Károly utolsó napon írt egy búcsú levelet a feleségének, amely levél fent maradt és ismerjük. Drága imádott Linám, szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem, látom, ez életem utolsó pillanata, meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben. Utolsó leheletem, Lina, hogy odaát egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled jó lélek, és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Szerencsétlen Károlyod. Karolina megszerezte férje holttestét, és titokban eltemettette. Élete végéig gyászolta a férjét, sokat nélkülözött, és az osztrák hatóság is gyakran zaklatta az özvegyet. 1897-ig Aradon lakott, majd Temesvárra költözött. A kiegyezés után a magyar kormány özvegyi nyugdíjat biztosított számára, de a birtokait csak 1899-ben kapta vissza, és egy évvel később már meg is halt. A hatfogatú gyászkocsit, két oldalt, agg, honvédek kísérték, utána pedig gyászba borult leánya ment a rokonság között. Bécsei Károly volt tehát a 13. Aradon kivégzett mártír. És talán a sorozatunkba nem illik bele, de mégis engedje meg, hogy megemlítsem Teleki Blanka grófnő nevét, és életéből csupán annyit emelnék ki, hogy Teleki Blanka egyedüli nőként szenvedett várfogságot. a 48-as szabadságharc vérbefolytása után. A szabadságharc leverése után ugyanis támogatta a szabadságharcosokat. Kit bújtatott, kinek a meneküléshez nyújtott segítséget, kinek pénzzel támogatta őt, magát vagy családját. A levelezését elfogták, és 10 évi várfogságra ítélték. A magyar történelemben olyannyira hírhet Kufstein várában is raboskodott. 1854-ben amnesztiával szabadult, külföldre távozott, soha többet nem tért vissza a hazájába. A fogságban tüdőbajt és gyógyíthatatlan szembetegséget kapott. És még egyszer, hagy említsem meg, hogy az 1848-as szabadságharcnak 150 kivégzett vértanúja volt, 550 várfogságra ítélt honvédtiszt, 1800 meghurcolt honvédtiszt, és több tízezer az osztrák hadseregbe erőszakkal besorozott honvéd. És Aradon csupán 1881-ben állíthatott emlékművet a nemzet a kivégzett tábornokoknak. És 2011-től 1849. október 6 és 1956. november 4 a magyar nemzet emlékező gyásznapja. És kiválasztottam 3 hölgyet, 3 özvegyet, akiknek az életéről részletesebben is fogok beszélni.
Miért pont erre a 3 hölgyre esett a választása?
3 olyan különleges asszonyt választottam ki, akiknek a sorsa egyformán tragikus, de mégis más-más módon lett tragikus, és a 3 hölgy élete egy kicsit szimbolizálja az összes mártír özvegynek a sorsát, mind a 150 vértanú mártírnak a sorsát. És az első hölgy a nemzet özvegyei közül, akit kiválasztottam, és akinek az életéről kicsit bővebben is fogok beszélni, az nem más, mint gróf Zichy Antónia grófnő, aki Batthyány Lajosnak, az első kivégzett miniszterelnökünknek volt a felesége. Annak a Batthyány Lajosnak, akitől a legenda szerint a bizonyos Habsburg átok legenda is származik. Zichy Antónia a Felvidéken született Nagyszombat közelében, és Pozsonyban kötöttek házasságot Batthyányival 1834-ben. Az Zichy nővérek, Antónia és Karolina, a korszak legszebb és politikailag is a legmeghatározóbb hölgyei voltak. Maga Batthyány is valószínűleg nehezen tudott választani a két Zichy lány közül, bár végül Antóniát, az idősebbik nővért vette feleségül. A két Zichy lányról egyébként Petőfi verset is írt, a szépségükről és a tevékenységükről. Karolina élete is nagyon különleges, de őróla most nem beszélek, Zichy Antóniának az életét fogom elmondani önöknek. Antónia a férje oldalán kapcsolódott be a politikai harcokba. Elkísérte Batthyányit az 1839-es pozsonyi reformországgyűlésbe is, majd innen Pestre költöztek, kibérelték a Ciráki palotát, amely a pesti magyar szellemi élet központja lett. Szalonjaikban magyarul beszéltek, és a bálokon a hölgyek magyaros ruhát viseltek. És bekapcsolódott a házaspár a Védegylet mozgalomba is, amelynek célja a magyar ipar támogatása volt. Batthyányit 1848. március 23-án maga az uralkodó Habsburg 5. Ferdinánd bízta meg kormányalapítással Metternich kancellár javaslatára. 5. Ferdinánd a történelemben egyébként kiérdemelte a jóságos becenevet, amely melléknév valójában gügyét jelent. Talán nem egészen gyenge elméjű volt, de a határát súrolta a gyenge elméjűségnek. Ha nem is gyenge elméjű, de minden esetre rendkívül befolyásolható és akarat nélküli császár volt. Batthyányit október 2-án a fegyveres harcok kialakulásakor azonnal lemondott, kormányával együtt. Batthyány a béke embere volt, a tárgyalások embere, aki soha nem akart az uralkodóházzal szakítani, csupán a hazájának is szabadságot és fejlődést akart. Batthyányit 1849. január 9-én tartóztatták le, és senki nem gondolta volna, hogy nem kegyelmet kap, hiszen ő nem volt forradalmár. Az ő kivégzése teljesen értelmetlen kegyetlenség volt, amit a nemzetközi diplomácia is felháborította. A grófot a kihirdetett ítélet felségárulásban marasztalta el, és kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. Az ítéletet október 5-én reggel hirdették ki Batthyány előtt, aki, mivel mindig is hű volt a Habsburg dinasztiához, és Ferenc Józseffel képzelt el az ország megújítását, a halálos ítélet, főként a megalázó kötél általi nem számított rá. De Bécs eldöntötte Batthyány sorsát, és szószólójuk Zsófia főhercegné, Ferenc József császár anyja volt, aki személyes bosszúvágyat és gyűlöletet táplált Batthyány iránt, egy állítólag a horvát bán Jelasics részéről neki címzett és a Batthyány kormány által elfogott szerelmes levél miatt. Ezt a levelet és más kompromittáló iratokat azonban az osztrák rendőrök hiába keresték a miniszterelnök kastélyaiban a házkutatások során, semmit nem találtak.
Lehetett akkor mégis ennek valami valóság alapja?
Nem tudom, de hogy mi lehetett az oka Zsófia gyűlöletének, arról fogok beszélni, történelmi tényeket és legendát is fogok majd mesélni.
Gottes Geist, er hat ihn
Van egy másik legenda talán, ami terjedt az országban, hogy miért is kellett gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknek meghalnia. Batthyány ugyanis az 1830-as évek elején, közepén Bécsben tartózkodott. A 20-as évei vége felé járhatott ekkor Batthyány, ugye 1807-ben született. És Batthyány sokat tartózkodott a magyar nemesi testőrök körében is. És alkalmasint mulatni is eljártak, hiszen fiatalok voltak. És a testőrök mesélték, hogy Bécsben ez időtájt igen érdekes szerelmi kalandok estek meg velük. Ismeretlen, de igen magasrangú hölgy szinte elraboltatja a jóképű fes magyar testőröket, bekötött szemmel viteti őket, senki nem tudja hová, és ott egy vaksötét szobában fogadja a hölgy a magyar testőrök látogatását. A többit a rádióhallgatók képzeletére bízom. És Batthyány grófhoz egy késő éjszaka Bécs néptelen utcáján szállása felé tartva csatlakozott egy állig köpenyébe burkolózott alak, aki asszony forog szóban, szöveggel egy hintóba invitálta a magyar grófot. Megnyugtatta, hogy nem zsiványtámadásról van szó, hiszen egyenruhás rendőrök kísérték a jeltelen hintót. Batthyány szemét bekötötték, és vitték jó sokáig, majd bekísérték folyosókon, járatokon át egy szobába. A szeméről levették a kendőt, de a szobában vaksötét volt. De Irinyi János ekkor már föltalálta a cündhölzlit, vagyis a robbanás nélkül gyulladó gyufát. És Batthyánynak volt ilyen cündhölzlie. Elővette a zsebéből Irinyi János találmányát, és meggyújtotta. És a hölgy arcába világított. És ott állt vele szemben egy hölgy, egy igen magas rangú hölgy, a legmagasabb rangú hölgye a birodalomnak. És ez a megalázott és bosszúálló hölgy akarta talán még több mint 10 év múlva is engesztelhetetlenül Batthyány gróf miniszterelnök halálát a legenda szerint. A hölgy nem volt más, mint Zsófia, anyacsászárné. 30 év körül lehetett ekkor a történet szerint Zsófia. Ez a legenda. Az biztos, hogy Batthyány kivégzése értelmetlen vérengzés volt. Zsófia férje, Ferenc Károly, ugye többek között Ferenc József apja is, ha fényképeket vagy képeket nézünk róla, hát nem igazán a férfi szépségnek a mintapéldánya, sem külsőleg, sem észbelileg. Az viszont történelmi tény, hogy amikor Batthyány 5. Ferdinánddal tárgyalt Bécsben a megalakítandó magyar kormány összetételéről, akkor Batthyány kiküldte a tárgyalásról, a megbeszélésről Zsófiát. És talán a valóságban ezt a megszégyenítést nem tudta megbocsájtani a nagyra vágyó asszony Batthyány Lajosnak. Talán ezért kellett meghalnia Batthyánynak. Batthyány Lajos Pesten az új épületben volt fogoly. Zichy Antónia utolsó látogatása során becsempészett egy kicsinke tört Batthyánynak. Nem igazi tör volt ez, egy hajlékony, kisméretű, levélvágó, levélbontó kis szerszám. Batthyány ugyanis korábban mérget kért a feleségétől, de Antónia azt megtagadta tőle. És Batthyány utolsó este megírta a búcsúlevelét, majd a takaró alatt, úgy, hogy a cellájában jelenlévő foglár semmit nem vett észre, mélyen megsebezte a nyakát a kicsinke törrel. Csak másnap reggel vették észre, hogy amikor már a kivégzésre vitték volna Batthyányt, hogy olyan sebb van a nyakán, hogy akasztásról szó sem lehet. A vérvesztességtől Batthyány annyira legyengült egyébként, hogy csak gyógyszerek segítségével volt képes kimenni a kivégzés helyszínére.
Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, direkt sebezte meg magát. Igen. Ezzel a kis törrel?
Így van, direkt, hogy a megalázó akasztást elkerülje. A 19. században már a legaljasabb rablógyilkosokat sem akasztották, hát még magyar hazafiakat, akik a hazájukért harcoltak. Ráadásul Batthyány valóban a béke embere volt, ő nem volt forradalmár. Ennek ellenére kötél általi halálra ítélték.
Azok az emberek és az a dinasztia, amelyet egész életében szolgált, vagy akikkel közösen gondolta el Magyarország sorsát.
Igen, ő Ferenc József uralkodása alatt akarta a továbbiakban is elképzelni hazája sorsát, csupán szabadságot és fejlődést szeretett volna a hazájának kiharcolni. Tehát állapota miatt szó sem lehetett akasztásról, és golyó általi halált vezényeltek neki. A legenda szerint ekkor hangzott el a bizonyos legendás Habsburg átok, amit már a sorozatunk elején elmondtam, és hallhattak a rádió hallgatói. Batthyány maga vezényelte a kivégző osztagot, és maga adott parancsot: éljen a haza, rajta vadászok! Antónia kérését a hatóságok megtagadták, hogy férje holttestét a családi sírboltban helyezze örök nyugalomra, a Rókus kórházba szállították a holttestet, és tömegsírban akarták elföldeltetni. De akadt két bátor ferences rendi atya, akik saját életük kockáztatásával szinte kilopták gróf Batthyány Lajos miniszterelnök holttestét, és a belvárosi ferences templom kriptájában örök nyugalomra helyezték egy befelé fordított felirat sírkő alatt. Dank Agáp és Szántófi Antal volt ez a két ferences rendi atya. A sírkőre pedig csak annyit véstek, hogy 1849-ben, október 6-án az Úrban elhunyt G.B.L. Áldás és béke hamvaira.
Az Egy nemzet özvegyei című sorozatunkat javaslom, hogy akkor most itt fejezzük be. Áldás és béke az eddig elhangzottakra, és ebben a szellemben, valamint a további információk ismertetésének reményében köszönöm meg most a beszélgetést Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Folytatjuk legközelebb beszélgetésünket és az Egy nemzet özvegyei című sorozatunkat egy hónap múlva. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk!
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1.